korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elérkeztünk a Jóisten segítségével a 90. adáshoz. A címe: Hagyj békén, a temetésemre tette. A betániai vacsora. 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Ott lakott Lázár, akit Jézus föltámasztott halottaiból. Vacsorát rendeztek tiszteletére. Márta szolgált, Lázár meg együtt telepedett vele asztalhoz. Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült drága olajat. Megkente vele Jézus lábát, és hajával megtörölte. A ház betelt az olaj illatával. Egyik tanítványa, Karióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott ezért. Miért nem adták el inkább ezt az illatszert 300 dénárért, és miért nem osztották ki a szegények között? Ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, ő kezelte a pénzt, és elsikasztotta a bevételt. Jézus rászólt: hagyj békén, hadd tegye, hiszen temetésem napjára teszi. Szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek veletek. A zsidók közül sokan megtudták, hogy ő ott van, odajöttek, de nem csak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit föltámasztott halottaiból. Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta sok zsidó ment oda, és hitt Jézusban. Először nézzük a helyszínt és a szereplőket. Az életbe visszahívott Lázár tiszteletére nővérei vacsorát rendeznek Betániában. Jézus és tanítványai veszik körül az asztalt Lázárral együtt, Márta felszolgál, itt már nem méltatlankodik. Van egy hasonló történet, nem szabad összekevernünk, ez a hasonló történet megtalálható a Máté és a Márk evangéliumában, ez csak elemeiben hasonló, a helyszín más, egy bizonyos Simon farizeusnak a nevezett poklos Simon nyilván meggyógyult, Simon háza, más a szereplő és a többi is, és itt ott egy ismeretlen bűnös nőről van szó, és a summázat is más. Mondhatni szinte egészen más, mint itt, de bizonyos elemeiben hasonló. Mária színre lép. Mária földön túli örömmel és szinte elragadtatásban cselekszik. Hatalmas mennyiségű és óriási értékű nárdusz olajat ken Jézus lábára. A lábmosás után szoktak néhány csepp ilyen illatszert használni, de ő az egészet kiönti, még egyszer mondom, szinte elragadtatásban, és az egész ház betelik a kenet illatával. Nyilván most itt sokkal többről van szó, mint a fogadási, lábmosási szertartásról, amelyet ismerünk az ókorból és az utolsó vacsoráról is, valami nagy és mély dolog van születőben, de az isteni titkot szét akarja rombolni egy disszonás hang. Júdás hangja. Pazarlásnak, tékozlásnak hirdeti a misztériumot, ami betölti a házat. Tehát nem csak az olaj illata, hanem egy titok is betölti a házat. Látszólag a jótékonykodás leple alatt rombolja szét a szeretet nem méricskélő tettét. Villámgyorsan oszt és szoroz, megállapítja, hogy a kiömlő olaj árából a szegényeket kellett volna támogatni. Még a pontos összeget is közli, amit ezért az olajért lehetett volna kapni. János persze megjegyzi, hogy Júdásnak esze ágában sincs a szegényekkel törődni, ő Ez csak a felszín, amit mond, ő tolvaj, a közös pénzt is eltékozolja. Egyébként bizonyára megfigyelték, kedves hallgatóim, hogy János festi a legsötétebb képet Júdásról az evangélisták közül. Egy szelíd hang visszahozza a kis ház békéjét, a templomi békét. Jézus védelmébe veszi Máriát, anélkül, hogy sok szót pazarolna Júdás gúnyos megjegyzésére, csak ennyit mond, hagy békén. A történetet egy magasabb rendű világba helyezi, átértelmezi. Vajon Mária tudatosan a temetés napjára előre cselekedte, amit cselekedett? Lehetséges, lelke mélyén már sejtve közeledik a beteljesülés. Lázár föltámasztása már jelzi a nagyobb titkot, de Mária azt nem tudhatta, hogy a temetés estéjén majd akkor már nem nagyon lesz idő befejezni az előírt szertartásokat, bár Nikodémus hozott kenetet. Akkor miért jöttek az asszonyok húsvét reggelén megkenni Jézus testét? E látszólagos ellentmondást talán azzal oldhatjuk fel, hogy a temetéskor több asszony ott sem volt, mások voltak ekkor, mások voltak húsvét hajnalán. Mária már most cselekszik a temetés napjára. Tudva, nem tudva részleteket, ez most nem is fontos, mert itt a már élő egyház ige hirdetéséről is szó van. Nem csak egy valóságos történet a betániai vacsora, hanem katekézis is. Katekézis. Az értünk meghalt és a halált legyőző Krisztust ünnepli az egyház. Tiszteletének és hálaadásának jele a felfokozott méretű illatszer, amelynek illata betölti az ünneplő közösséget, a házat. Nem csak a betániai házat, hanem az Isten jelképes házát is. Ezért a betániai vacsora egyben az egyház nagyheti istentisztelete. Egy történet, ez itt egy történet, de örök, végtelen történetté válik az evangélium leírásakor. Jézus közössége ünnepli a jelenlévő, de lassan távozni készülő mestert. A szenvedésére, halálára gondol, de már a folytatást is ismeri. A folytatás reménye maga Lázár, aki ott ül velük együtt. Egy nagy ünnepen lakoma, valóság Lázár házában, de ez királyi lakoma is egyszerre, tehát valóságos lakoma és a királyi lakoma egyszerre emlékezik meg az egyház szenvedésről, halálról, föltámadásról. Az ünneplés és szeretet túlcsordulása nem zárja ki a későbbi elesettek, szegények, máshonnan érkezők asztalhoz ültetését sem. Szegények mindig lesznek veletek, én minden nap veletek maradok a világ végéig, és én vagyok az, aki majd koldusként, éhezőként meg fogok jelenni. Tehát sose felejtsük el azt, hogy János evangéliumot olvasunk, ahol a történet és a katekézis szinte szétválaszthatatlan egységben van, ezt láttuk a Tamás történetben is. Harmónia a királyi mennyegzőn. Az eljövendő királyi mennyegző egyik előképe Krisztus mennyasszonya az egyház Szent Pál szerint. A mennyasszony már e földön ünnepli a vőlegényt. Az ünnep a köztünk lévő szeretet megjelenése az utolsó vacsora titkában. Sok külső jel kíséri ezt, például maga a templom, az istentiszteletek, a belső tartalom külső megélése. Harmóniára kell törekednünk, a valódi szépség, a művészet, a zene, a díszítés, a virágok, a liturgia, ehhez a Mária által nagy szívvel adott szeretet jelei, és a lélek az Isten lélekben és igazságban kell imádnunk nagy tanítása között. Tehát Isten lélek, lélekben és igazságban imádjuk, de amíg a földön élünk, a szeretetnek a külső jelei, az esztétikum is nagyon csodálatos harmóniában együtt van ezzel. Anélkül, hogy tényleg Isten őriz, hogy bántani szeretnék más felekezetben lévő testvéreimet, de ugye mennyit kínlódott ezen az egyház történelme, az egyház, vagy a rész egyházak, hogy mi a szükséges például a templomban, mi az, ami nem megengedett, mi az, ami túlzás. Én azt mondom, hogy kár ezt patika mérlegen kimérni, hiszen a túlcsódoló szeretetben minden benne van, csak tényleg vigyáznunk kell majd bizonyos dolgokra, majd erre mindjárt kitérek. Tehát a Mária története a túlcsorduló szeretet története, egyszeri történet, mégis örök időkre szóló jelzés. Most azt az időszakot éljük, hogy látható, úgy látható módon nincs köztünk Jézus, szeretjük, tiszteljük számtalan jelenlétét. De azért, hát vigyáznunk kell sok mindenre ebbe a túlcsóruló szeretetben, az emberi ízlésre, az esztétikumra, a művészetre, tehát nem lehet ocsmány ez a túlcsorduló szeretet, ugye értjük, hogy mire gondolok. De és miközben történik ez a nárdusz olajnak a kiöntése, a szeretetnek a jele, nagy lelkűen azért mindig oda kell figyelnünk arra, szegények mindig lesznek. Most igyekszünk mindent összhangban, szép harmóniában látni. A harmónia fontos, nincsen recept erre. Urunk földi érzékszerveink számára láthatatlan. Az Atya és a lélek végtelen szeretet közösségében él. Ugyanakkor távozása pillanatában mondta, hogy velünk marad a világ végéig. Azt is megígérte, hogy újra eljön, hogy majd egy új világban örökké vele legyünk. Egyszerre, bár sokszor időben látható és szétválasztható eseményekben ünnepeljük halálát, föltámadását, köztünk lakását. Mivel emberek vagyunk, hát napok szerint külön-külön ünnepeljük, de mégis próbáljuk egyszerre látni, ahogy itt ezen a betániai vacsorán van, az élet, a halál, a dicsőség és a túláradó öröm. Velünk van, és mégis újra eljön. Asztal közösségben ünnepeljük az utolsó vacsora titkát, táplálkozunk igéjével, a Szentírással. De gondolnunk kell arra is, és itt van, amit hát újból és újból mond, hogy naponta meglátogat minket vándorként, szegényként, éhezőként, betegként. Tehát ünnepeljük túlcsóruló szeretettel, és ugyanakkor ünnepeljük, mint vándort. A betániai vacsorához hasonlóan próbáljuk túlcsorduló szeretettel, nem méricskért, ki patika mérlegen kimért nárdusszal köszönteni, ünnepelni. Minden érkezésére, kopogtatására egyformán nyitott szívvel figyeljük, akár így jön közénk, akár úgy. Ez a harmónia. A Szentlélek erősítsen ebben mindnyájunkat, ahogy minden érkezése után mondjuk abban a pillanatban, amikor közénk jön, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Most egy kis zenével készülünk a adventi első vasárnapnak a átelmékedésére. Advent első vasárnapján egy rövid mondat töredék jelek lesznek majd, mondja Jézus, és mielőtt felolvasnám, még egyszer szeretném mondani, hogy katolikus keresztény hívő nem merül el ilyen világvége jóslatokba. Nekem néha fáj, de néha mindig új örömmel teszem évről évre azt, hogy újból elmondom azt, hogy a Szentírásnak ezer részei szimbolikusak, hogy a hangsúlyt mindig a igazi találkozásunkra kell fordítani, és azt, hogy vannak a Szentírásnak olyan részei, ahol nem lehet önkényesen kezelni, számok, jelenések könyve, prófétai könyvek, nem egy naptár szerint leírt részek, és nem beszélve arról, hogy ez a különböző sok bóvli a Szentíráson kívüli úgynevezett jóslatok, ezzel nem kell törődnünk. Még egyszer mondom, újból és újból megkérdezik tőlem, szívesen újból és újból elmondom. Tehát jelek lesznek. Végül ez két szívdobbanás, vagy mély lélegzetvétel hatalmas sóhaj után. Lassan kinyíló, mosolygó, szomorúan becsukódó, gyönyörű szempár. Rejtett, láthatatlan fészekből születő, óriási sátor. Egy dobbanás, az első sóhaj, a pillantás. Közben történt egy szép napon, verőfényes délután, egy csillag melletti kicsi földön történt, hogy egy másik szív is feldobogott szaporán verdesőn. Talán kopogás volt, erőszakos zörgetés, csendes keresés. A mindenségben egy pillanatra leállt a sóhaj, az első szívverés. Már vágyott a zörgő, panasztó hang után, hogy elmerüljön forrásában a panasztó éneknek, sántikáló zsoltárnak. Így történt, hogy csak egy lándzsára talált. A lándzsa útja merre visz? Melyik szívet találta el? Ne válaszolj! Hallgasd, milyen csend, milyen sötét, milyen szép pillanat. A csillagok kialszanak. Világra készülődnek új jelek. A második nagy lélegzetvétel, szívdobbanás hazahívja, akik tőle áramlottak ezer felé, gyermekeit. Csillagok díszítette sátrát lassan felgöngyöli. A jelek már nem kellenek. A csillagok kialszanak, felemelkednek a fejek.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.